A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, a mi Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Isten igéjét az új szövetségi szentírásból olvasom, az apostolok cselekedeteiről írott könyvből, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből. Legutóbb 5 hete már, hogy olvastunk ebből a könyvből, és most folytatjuk tovább ennek tanulását. Így szól hozzánk Isten beszéde az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részéből. 5 nap múlva azután lement Anániás főpap néhány vénnel és egy Tertullus nevű ügyvéddel, és panaszt tettek a helytartónál Pál ellen. Amikor behívták, Tertullus így kezdte vádolni: nagy békességet biztosított számunkra nagyra becsült Félix, és üdvös változások történnek népünk javára a te gondoskodásod folytán. Ezt mindenkor és mindenütt teljes hálával ismerjük el. De hogy hosszan ne fárasszalak, kérlek, hallgass meg rövid beszédünket jó indulattal. Mi ugyanis megállapítottuk, hogy ez az ember valóságos pestis, lázadás szít a földkerekségen élő valamennyi zsidó között, és a názáreti irányzat feje. A templomot is meg akarta szentségteleníteni, de elfogtuk, és a mi törvényünk szerint akartuk elítélni. Liziász ezredes azonban odajött, és erőszakkal kivette őt a kezünk közül, és azt parancsolta, hogy vádlói hozzád jöjjenek. Magad is tudomást szerezhetsz mindarról, amivel vádoljuk, ha őt kihallgatod. Csatlakoztak ehhez a vádhoz a zsidók is, és bizonygatták, hogy mindez valóban így van. Ezután Pál, amikor intett neki a helytartó, hogy beszélhet, így szólt: mivel tudom, hogy sok éve vagy már bírája ennek a népnek, nagyobb bizalommal védekezem a magam ügyében. Megtudhatod, hogy nincs több, mint 12 napja, hogy feljöttem Jeruzsálembe imádkozni. De nem láttak engem sem a templomban, sem a zsinagógában, sem a városban bárkivel is vitatkozni, vagy a nép között lázadást szítani. Azt sem tudják rám bizonyítani, amivel most vádolnak. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében, és azt remélem Istentől, hogy amit ők maguk is várnak, lesz feltámadásuk mind az igazaknak, mind a gonoszoknak. Ezért magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindenkor tiszta legyen Isten és emberek előtt. Több év múltán eljöttem népemhez, hogy alamizsnát adjak és áldozatot mutassak be. A tisztulási fogadalom teljesítése közben talált rám a templomban néhány Ázsiából való zsidó, nem pedig csődületben vagy lázítás közben. Nekik kellett volna megjelenniük előtted és vádolniuk engem, ha valami panaszuk van ellenem. Vagy mondják meg ezek maguk, találtak-e bennem valamilyen vétket, amikor a nagy tanács előtt álltam, ha csak azt a kijelentést nem, amelyet közöttük állva kiáltottam: a halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudott erről a tanításról, és így szólt: amikor Liziász ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pált, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senkit se akadályozzanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki zsidó származású volt. Magához hívatta Pált, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt: most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Festus lett Félix utóda, Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvébe akart járni a zsidóknak. Ez Isten igaz beszéde. Amen. Helyünkön maradva csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy ellenállhatatlanul vonzottál bennünket a te közelségedbe. Köszönjük Istenünk, hogy itt lehetünk a te néped körében, a gyülekezetben. És Urunk, most kérünk, hogy te nyisd meg a mi szívünket szent lelked által, hogy képesek legyünk meghallani és megérteni hozzánk szóló üzenetedet. De azért is imádkozunk, hogy ne ez az egy óra hossza legyen az Isten tisztelet, hanem egyre inkább hadd váljon Isten tiszteletté az egész életünk, a hétköznapi döntéseink. Urunk, hiszen ott derül ki, hogy kik vagyunk valójában. De te ismersz bennünket, mi nem tudunk neked meglepetést okozni, és Jézus Krisztusért, az ő kegyelméért jövünk hozzád bátran, és kérünk, bármilyen élethelyzetből is jövünk, gyászból, tanástalanságból, fáradtságból, és meg sok minden nyomhatja a lelkünket. Kérünk, hogy szóljon a te igéd, a te szent lelked által. Urunk, hadd tanulhassunk tőled, hadd lehessünk tőled tanítottak, neked kedves gyermekeid, az Úr Jézus Krisztusban. Könyörülj rajtunk, Istenünk. Amen. Istenek igéje, melynek alapján az ő szent lelke segítségével az üzenetét kívánom hirdetni közöttetek, írva találhat az előbb felolvasott bibliai részben, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 24. részében, és újraolvasom a 14. verset, valamint a 21. vers második felét, így szól hozzánk. De azt megvallom előtted, hogy én aszerint a tanítás szerint, amelyet ők eretnekségnek mondanak, úgy szolgálok atyáim Istenének, hogy hiszek mindabban, ami megfelel a törvénynek, és ami megvan írva a próféták könyvében. A halottak feltámadása miatt vádolnak engem ma előttetek. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcs termővé igét a mi szívünkben, foglaljunk helyet. Isten szeretett székesfehérvári népe, Isten kedves gyülekezete, ahogy említettem is, ebből a könyvből április végén olvastunk utoljára, és most folytatjuk ennek a tanulmányozását közösen. Ismétlésképpen csak egy-két fő gondolatot ismételnék meg. Pál apostol, mikor elfogták őt ugye Jeruzsálemben, ahogy utalt is védőbeszédében, 12 napja már, hogy ez történt, hogy föllázították egyesek, és csődületet támasztottak Jeruzsálemben a templom előtti téren, és ott fogták el Pált. Akkor Pál utalt arra, mint most is, hogy ő teljesen jól lelkiismereten szolgál Istennek. Természetesen, akik őt ilyen gonosz módon vádolták, és elkezdték meglincselni, ők is meg voltak győződve, hogy helyesen élnek, és jól gondolkodnak. És hogy az, amit tesznek Pállal, az Istennek kedves dolog, és már rég meg kellett volna tenni. Csak emlékeztetem a gyülekezetet, hogy az volt a céljuk, hogy megölik Pált, halálra kövezik. Amikor aztán a százados kiemelte Pált a tömegből, akkor még össze is jött egy kis önkéntes csapat, aki böjtöléssel és fogadalommal szánta el magát, hogy majd valahol útközben Pált elfogják, a római katonák közül kiemelik, és majd megölik. Tehát Elég nagy gonosz terv volt ez, még egy olyan régi ókorban is. De meg voltak győződve, hogy Istennek kedves dolgot tesznek. Tehát ez volt a megdöbbentő üzenet, hogy, hogy mi is a hétköznapjainkban, ha végig gondoljuk az életünket, sok mindenben meg vagyunk győződve, hogy helyesen cselekszünk, jól döntünk, úgy kell tennünk, és közben lehet, hogy Krisztust verjük arcon. Isten ügyét gátoljuk, sőt, Istennek utálatos dolgot teszünk. Úgy, ahogy tették ezek is, akik Pált meg akarták ölni. Mi volt a vágyuknak a közepe, a központi üzenete? Hát az, hogy Jézusról prédikált Pál. Ugye úgy említ itt ez a Tertullus nevű ügyvéd ezt az irányzatot, hogy a názáreti irányzat híve Pál, sőt annak a feje. Ugye a keresztényeket, amikor kezdték a zsinagógákból és a nagy templomból kizárni, akkor így nevezték már őket, hogy a názáretiek. Ugye hát a názáretből származó Jézusnak a követői. Tehát Jézust prédikálta Pál, és mindig az ő üzenetének a csattanója, a záró üzenete, az a Jézus Krisztus feltámadásáról szóló hír volt. Azt láttuk már az előző történetben is, hogy minden emberi cselvetés és emberi gonoszság minden támadása ellenére sem lehet Isten ügyét feltartóztatni. Hiszen Pál tudatosan döntött így, hogy ő felmegy Jeruzsálembe, pedig nem egy ember, sőt több barátja és keresztény csoport, gyülekezet is figyelmeztette, hogy Pál, ha fölmész Jeruzsálembe, akkor téged ott el fognak fogni és szenvedni fogsz. Sőt, maga Isten is kijelentette ezt neki. De Pál vállalta ezt, és azt mondta, hogy legyen meg az Isten akarata, hát ha ezzel az ő nyomorúságával is tud Isten valamit kezdeni, ami az evangélium ügyét szolgálja. És most érkezünk el tulajdonképpen a történethez, hogy Pál Cézáreában raboskodik, immár 12 napja Félix helytartónál, ami számára védelmet és törvényszéki elbírálást biztosított az ügyben. De ahogy említettem is, mindvégig abban hitt, hogy Istennek terve van ezzel a raboskodásával, és hogy ő Isten akaratában megnyugodva döntött így, hogy ő fogságba megy Krisztus ügyéért, azért, hogy találkozhasson vezető emberekkel, vezető zsidó emberekkel, találkozhasson a helytartóval, magasrangú tisztviselőkkel, hogy nekik is hirdethesse a Krisztus ügyét, amit úgy nevez itt Festus, vagy Félix, bocsánat, így nevez így Félix, hogy az út. Tehát Jézus tanítását már ebben az időben így kezdték nevezni, hogy az út. Már maga Félix helytartó is hallott erről a tanításról, amit ő nem úgy ismert, hogy a názáreti irányzat, hanem úgy, hogy az út tanítása. Ugye a főpapok egy ügyvéd segítségével akarták ügyüket a helytartó elé tárni. Ugye a küldöttség élén Anániás főpap volt, még egy-két más főpap társával, és egy Tertullus nevű, nyilvánvalóan nem zsidó származású, hanem római vagy görög származású ügyvéd. Valószínű, hogy fölbéreltek egy sztárügyvédet az ügyük megnyeréséhez, követve a régi elvet, hogy amit nem tudsz elintézni pénzzel, intézd el sok pénzzel. Hát így próbálták ugye ügyüket megnyerni a helytartó előtt. Egyrészt azért kellett ezt csinálniuk, mert csak a római hatóságnak állt jogában halálos büntetést végrehajtani. Ja, már pedig az ő céljuk ez volt, hogyha sikertelen volt a lincselés, sikertelen volt a kis puccs, amin keresztül ugye Pált meg akarták ölni, hát most majd hát ha törvényszéki úton sikerül eltenni lábalól. De a bökkenő az volt, hogy a római hatóságokat általában nem érdekelték a vallási ügyek. Hát ők azt mondták, hogy ha nem valami tiltott dologról van szó, akkor hát hagyjunk mindenkinek békét, gyakorolja csak a maga vallását. Ez volt az egyik vágy egyébként, amivel Tertullus majd vádolja Pált. Mi volt tehát a vádolóknak az érve? Hát az első érvük az volt, első vágyuk, hogy ez a Pál lázítás szít. Ugye, aztán Pál az ő vágyukat lépésről lépésre megcáfolta. Ugye elmondta, hogy ő semmilyen csődületet nem gerjesztett, ő sosem beszélt nyíltan valami nagy tömeg előtt, nem vitázott senkivel, ő csupán elment a templomba, zsidó szokás szerint végre akarta hajtani a megtisztulási szertartást, meg még a városban mutatkozott egy-két emberrel, meglátogatta a keresztény gyülekezetet és az ismerőseit. Semmiféle csődületet, lázítást nem szított. Aztán a második vád az volt ugye, hogy Pál valamiféle tiltott, bejegyzetlen szektának a vezetője, amit ugye názáreti irányzatnak neveznek. Ugye nagyon furfangosan csinálja Tertullus, tényleg egy profi ügyvédről van szó, mert a zsidó vallás az nem volt tiltott a Római Birodalom területén, az egy bevett, gyakorolható vallás volt, és azon belül ugye a Jézus hívő, messiás hívő zsidó irányzat sem volt így illegitim. És ezért Tertullus most, mint egy külön vált, különálló szektaként próbálja a keresztény irányzat követőit Félix elé állítani, hogy ez Félix helytartó nincs benne a római törvények által biztosított jogok között, mert ez a kis szekta, ez nincs ott a bevett vallásoknak a listáján, ez tiltott, és hát ugye ezt mégis nem hagyhatod. Aztán a harmadik érvük volt, ami már vallási érvnek látszik, és azt gondolnánk, hogy hát ez már biztos nem érdekelte a rómaiakat, ez egy gyönge érv volt, az, hogy azzal vádolták, hogy megszentségteleníti Pál a zsidó nagytemplomot. Mégis miért volt ez nyomós érv? Hát azért, mert testvérek, már meg volt szentségtelenítve ez a templom, hiszen a római vallás, a római hadsereg, ugye az állam vallás mindenféle jelképe, vagy több jelképe el volt helyezve a jeruzsálemi nagy templomba. Ugye a légiókat és az elnyomás jelképező sas, és biztos még más pogány jelképeket is elhelyeztek a zsidó templomba a rómaiak, csak azért, hogy emlékeztessenek mindenkit, hogy ki van hatalmon. Tehát a templom már eleve meg volt szentségtelenítve zsidó szempontból. És mivel Pál a templomban is beszélt ugye Jézusról, ezért a rómaiak előtt azzal vádolja Pált, hogy hát számotokra a jeruzsálemi templom is már szent hely, kedves rómaiak, hiszen a ti vallási jelképetek is ott van már a Jeruzsálem templomban, és ez a Pál egy illegitim irányzatot prédikál benne a templomban, tehát a ti szempontotokból is megszentségteleníti a templomot. Ugye milyen furfangosak, hogy a saját vallási szemszögükből már eleve meg volt szentségtelenítve a templom, de mégis úgy hivatkoznak a rómaiak előtt, hogy hát ezzel szentségtelenítette meg Pált, hogy Jézusról mert beszélni. Na de most érkeztünk el az üzenethez, ugye Pál lépésről lépésre megcáfolja a vádakat maga ellen. És az ő helyzetét, az, hogy ő fogságban van, azt úgy értékeli, hogy ez is az Isten ügyét szolgálja. És megdöbbentő számomra Pálnak ez a hozzáállása, amit azért mi is alkalmazhatnánk testvérek a hétköznapokban. Hiszen sokféle sokféle helyzetbe kerülünk mi is a hétköznapokban, és sokszor nehezen éljük meg ezeket a helyzeteket. De Pál úgy nézte, hogy valami célja lehet ezzel Istennek. Valahogy a javamra fordíthatja, vagy valamiképpen az ő ügyét szolgálhatja. Tehát nem az volt Pál számára a kérdés, ami hát gondolhatnánk mai hívőként, hogy hát ez a Pál, ez valóban a krisztusi irányzat fejeként, legnagyobb hatású tanítóként, hát biztos azon gondolkozott, hogy a következő vasárnap vagy szombaton, mert hát ugye ebben az időben még a szombat is és a vasárnap is szent nap volt együtt, hogy melyik nagy gyülekezetbe fog majd igét hirdetni, hova fogják őt meghívni, mint nagyon hatásos talán a környék legjobb ige hirdetőjét. Nem ez volt számára a kérdés. És ugye ez mennyire leleplez bennünket, hogy mi mennyire belterjesek vagyunk. Hogy amikor az Isten tiszteletről gondolkodunk, akkor ez jut eszünkbe az Isten tiszteletről, hogy melyik gyülekezetbe, hol, ki fog igét hirdetni, hol tűnik föl egy nagy ige hirdető. Ja, hallottuk, hogy XY nagy ige hirdető abba a gyülekezetbe lesz vendég, hát elmegyünk meghallgatni, mert hát ez egy nagy alkalom. Ugye így gondolkodunk az Isten tiszteletről. Pálnak ez az eszébe se jutott. Ugye Jeruzsálemben is mit tett? Meglátogatta a gyülekezetet, a barátait, buzdította őket, tanította őket, és bármilyen helyzetbe is került, azt Isten ügyének a továbbvitelére, Isten igéjének, üzenetének, a hirdetésének alkalmasnak látta. Mit jelent számunkra az Isten tisztelet, testvérek? Az Isten tisztelet számunkra egy óra, vagy Uram, bocsán, másfél óra, ami aztán már igen hosszú. Mi számunkra az Isten tisztelet? Mert Pál számára az Isten tisztelet az a szolgálat volt, kinyúlás a világ felé, a radikális szeretetnek a gyakorlása. Egy lelkész mesélte el, hogy egy középiskolai kórussal úton voltak, gyülekezetet látogattak, és az Isten tiszteleteken felléptek, ő is prédikált, nagyon nagy élmény volt számára, hát biztos olyan élmény volt, mint a Cornerstone Egyetem kísérő lelkészeknek a szolgálatok, ugye, akik itt fölléptek a Budai úton, és csodálatos koncertet adtak nekünk. Nagyon felemelő lehetett ez a kórus körút, ezt akartam csak mondani. Aztán folytatja a lelkész, hogy neki aztán mégis egy más tapasztalat lett a legkedvesebb, de egyszer megálltak egy benzinkúton a busszal. És észrevettek egy hölgyet, aki megtankolta az autóját, de kiderült, hogy nem tudja kifizetni, mert készpénz nem volt elég nála, a bankkártyán meg valamiért nem működött, és ezért úgy döntöttek maguktól ezek a középiskolások, hogy gyűjtenek egy kis adományt ennek a hölgynek. Most ez a busznyi diák annyi adományt gyűjtött ennek a hölgynek, hogy több tank benzin tudott volna tankolni. Mit mond ez? Ez egy Isten tisztelet. A hétköznapokban a radikális szeretet gyakorlása. És ezt tette Pál apostol is, hogy bárhol járt, bármilyen élethelyzetben volt, lehet, hogy csak vacsorázott éppen egy barátjánál, vagy valakit buzdított és vigasztalt. A számára egy Isten tisztelet volt. A döntések is az életében egy Isten tisztelet volt. És erre hív bennünket ez az ige, hogy bármilyen nehéz helyzetben is vagyunk. Valószínűleg nem fogunk hasonlóan nehéz helyzetbe kerülni, mint Pál a helytartóságon, fogságban, de mindenkinek megvan a maga keresztje, és mindenkinek a maga nehézsége a legnehezebben értelmezhető és a legfájdalmasabb. Ebben a helyzetben próbáljuk meglátni, hogy mi az, ami alkalmat ad neked az Isten tiszteletre. Például az, hogy Isten akarata szerint dönts, vagy Isten akarata szerint radikálisan szeress. És tegyél egy olyan cselekedetet, ami nem szokványos, ahogy nem, egy olyan dolgot, amit nem úgy szoktál tenni, de érzed, hogy Isten hív, vagy tudod, hogy Krisztus is ezt tenni ebben a helyzetben. És akkor Isten tiszteletté válik az életed. Akkor nem annyi lesz az Isten tisztelet csak, hogy egy óra hossza, ami vagy jó, vagy kevésbé jó, vagy hosszú, vagy nem túl sokat adott, hanem Isten tisztelet lesz az egész élete. Erre hív bennünket Isten, ez az út. Ez az út tanítása, ez Jézus Krisztus tanítása. A korintusi levélben és más levelekben is sokszor utal Pál, hogy ez az ő életének az egyik alapelve. Például egy Efézusban más nehézségek között ezt írja. Mert nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, de az ellenfél is sok. Ugye az ellenfél és a nehézségek ellenére nagy és sokat ígérő kapu nyílt előttem, mondja Pál az ő életéről. És aztán eljutottunk az utolsó üzenetig, ezt szeretném még a szívetekre helyezni, ami ugye a vádnak a része volt még, hogy mi az az üzenet, amiért vádolták Pált. Ugye a názáreti irányzatról, meg az útról ugye beszéltem egy pár szóban, de ugye ami az ő evangéliumának közepe volt, ő mindig beszélt arról, hogy Jézus, mi feszítettük keresztre a mi bűneinkért, a mi bűneinkkel, mindannyian. És hogy Jézus ezt önként vállalta értünk, önként halt meg a kereszten, bűneink büntetését magára véve, hogy megválthasson bennünket a ránk váró ítélettől. Hát az ítélet mindenkire halál és kárhozat egyetemesen. De ez után, az üzenet után mindig beszélt a feltámadásról, a halottak feltámadásáról, hogy ez lesz majd, amiben kiteljesedik az út. Ez lesz majd, amiben kiteljesedik Jézus üzenete, hogy a te életed nem csak ez a földi 70-80 év, kinek sokkal kevesebb, kinek egy kicsit több, hanem Isten az ő gyermekeit föl fogja támasztani. Új testet fognak kapni, fogunk kapni. És egy olyan országban, egy olyan világban élhetünk együtt Krisztussal, amit embernek szíve soha meg se gondolt. Ami sok mindenben hasonló lesz, mint a mostani világunk, de egy biztos, hogy nem lesz benne halál, nem lesz benne betegség, könny és jaj kiáltás. Vágyunk-e erre? Vágyunk-e erre? Vagy a mi vallásosságunk az csak annyi, hogy jaj, el ne kárhozzak. Aztán meg majd mi lesz majd a halál után, az majd kiderül, soha nem jött még onnan vissza senki. Hallottuk ugye bölcs családunk egyes tagjaitól, nem jött onnan vissza senki. Hát dehogy nem. Hát a Krisztus nem jött vissza. A Krisztus nem kapott új életet. Az a Krisztus, aki értünk, egy véres, kihűlt hulla volt, temetkezési gyolcsba tekerve a sírban. Az a Krisztus nem jött vissza, de visszajött. És közöttünk járt, testvérek. Közöttünk járt 50 napon keresztül, mielőtt felment a mennybe, és találkozott az apostolokkal, és az őt követő asszonyokkal, meg még 500 testvérrel, mondja Pál apostol. Miért mondom ezt el, testvérek? Mert ha az evangélium üzenetének ebben nem hiszel, nyomorúságos a te hited. Megdöbbentő volt holland reformátusokkal találkozva, hogy mi lett az ő egyik nagy fölmérésüknek az eredménye. Református embereket kérdeztek, mindenféle szinten lévő református, tehát az volt csak a minimális feltétel, hogy reformátusnak vallja magát. Persze ezek ebben a körben volt mindenféle, aki járt néha templomba, de még meg se volt keresztelve. Tehát ennyi volt csak a feltétel, hogy azok között végezték, aki reformátusnak vallja magát. És két dolog derült ki. A holland reformátusok jelentős része, több mint 80%-a nem hisz a föltámadásban, és nem hisz az örök életben. Ugye a hitvallásunknak ez az utolsó része, hogy ugye hiszem a halottak föltámadását és az örök életet. És gondoljunk arra, hogy Pálnak, az ő evangéliumának ez volt mindig a záró üzenete. Ugye a pogány görögök és hellének, azok hittek valamiféle örök életben, számukra annyi volt az örök életbe való hit, hogy a lelket, az ember lelkét, ami örök, ami Istentől van, azt mint egy körbe zárja ez a romlandó, elmúló és betegségekre hajlamos test. És amikor az ember befejezi a földi életet és meghal, akkor ez a lélek kiröppen, mint egy szikra, vagy egy pici kis láng, és egyesül a nagy lánggal, az istenséggel. Tehát ők ezt gondolták, hogy az emberi lélek végül visszatér Istenhez, egyesül az istenségben. Ennyi. Nagyon szép gondolat, legalábbis ahhoz elegendő volt, hogy ezen az alapon tudja Pál hirdetni a halottak feltámadását. És ugye az volt a fő üzenet, hogy nem csak a lélek örök. Ugye ezt a pogányok is tudják. Ez kicsit olyan, ugye, mint amikor Jézus mondta, hogy ha, nagyon szép testvér, hogy hiszel, az ördögök is hisznek, nehogy azt gondold, hogy ez a te hited, az mindenre elég. Ez a hited csak arra elég, hogy keresd az Istent. Az üdvözítő hit, az a Jézusban való hit. És a Jézus az Isten fiában elkezdett új élet. Ugyanez, hiszed azt, hogy a lélek örök? Hát ezt a pogányok is hiszik már több ezer éve. A kérdés az, hogy hiszünk-e abba, hogy a testünk, hogy föl fogunk támadni testben. Természetesen nem azt jelenti, hogy ugyanazt a testet kapjuk vissza, hiszen a földi test elporlad a sírban, vagy éppen elhamvasszák. Nem, a lelkünk egy új mennyei testet kap. Úgy, ahogy új nevet kapunk, egy Istentől kapott nevet az üdvösségben. Úgy egy Istentől kapott testet kapunk az üdvösségben. Testvér, hiszed ezt, hogy a Jézusról szóló evangélium az életet átformáló, életet változtató örömhír. És ennek annyi részéről nem is beszéltem, és amiről beszéltem is, arról is biztos hallottál már. De gondolj arra, hogy Isten ismeretének milyen csodálatos a gazdagsága, hogy miért érdemes tanulnunk együtt az igét, vagy tanulnod otthon egyedül az igét. Mert olyan csodálatos titkokat fog neked megfejteni az Úr, és olyan üzeneteket kapsz, amiről nem is gondoltál volna. Úgy, hogy Pál megvallotta, és ez lett Luther Mártonnak, a reformáció elindítójának is az élet igéje, hogy az evangélium Isten ereje minden hívő üdvösségére, az evangélium Isten ereje, amely életeket változtat meg. Csak Jézus tudja mi életünket megváltoztatni. Lehet, hogy nagyon jó emberek próbálunk lenni. Próbálj is jó ember lenni a te jó lelkiismereted szerint, de változni azokban a dolgokban, amire Isten hív, és amiben nem hagy békén, hogy változnod kell. Azokat a változásokat csak Jézus tudja a te életedben megtenni. Csak az út üzenete, az az út, amit Jézussal jársz, az az új élet, amit Jézussal kezdhetsz. Ez az az üzenet, amiért Pál vállalta a fogságot, és amiért nehéz helyzetét is, az evangélium ügyének terjedésére alkalmasnak találta. Mi csodálatos dolog ez, testvérek. Két egyszerű üzenetet hallottunk, az egyik így szólt, mi számodra az Isten tisztelet, heti egy óra, vagy pedig az út, ahol a hétköznapokban is Isten akarata szerinti döntéseket hozol. Hát ez az, amiben gyönyörködik az Isten. Gondoljunk vissza Sámuel egyik esetére, amikor azt mondta Sámuel az Úrnak, hogy Uram, most Isten tisztelet van, áldozatokat kell bemutatnom, most nem tudom megtenni azt, amire hívsz engem. Csak azt mondta neki az Úr, hogy figyelj Sámuel, amire én hívlak, az fontosabb. Mert én nem az áldozatokban gyönyörködöm. Nem abban gyönyörködöm, hogy te ott szolgálsz az Isten tiszteleten, vagy ott vagy, hanem azban gyönyörködöm, hogy amit mondtam neked, azt cseleked meg a hétköznapokban. Tedd meg, amit tanultál Istentől. És az utolsó üzenet pedig így szól, hogy az út vége, a Krisztussal járt út vége a feltámadás. Nem csak a lélek örök, hanem testben fogunk föltámadni. Hiszed-e ezt? Mert Jézus ezt tette, ő volt az első a halottak közül. És hogy Isten ereje, az evangélium, az nem csak itt a földi életedbe fog átformálni azé a személyiségé, akiben Isten tud gyönyörködni, hanem majd a földi élet után az üdvösségben új testet és új nevet kapsz. Hiszed-e ezt? Ne járjunk úgy, mint azok a reformátusok, azt mondták, hogy hát, ők nem hisznek a feltámadásba és az örök életbe. Ha bizonytalan vagy, akkor bizonyosodj meg, Isten szent lelke bizonyosságra akar vinni téged efelől. Én kívánom, hogy legyen bizonyosságod ebben az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Mennyi édesatyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk, dicsérünk és magasztalunk téged, hogy a te ügyed és a te jelenléted az nem egy hétvégi ügy, hanem egy egész életre szóló, az egész életet átfogó ügy. És köszönjük, hogy ez nem terhet kell, hogy jelentse nekünk, hanem azt az örömöt adhatja, hogy te jelen vagy velünk mindenkor, a hétköznapokban is. Nem hagysz minket magunkra a nehéz döntésekben, nem hagysz minket magunkra, amikor saját magunk által választott börtöneinkben ülünk, és nem találjuk a kiutat. Köszönjük, Urunk, hogy van kiút, köszönjük, hogy lehet másképp is dönteni a hétköznapokban, mint rosszul. Köszönjük, hogy lehet jól dönteni, aminek lesznek jó következményei. És megtapasztalhatjuk a te áldásodat. Köszönjük, Jézus, hogy te így szerettél bennünket. És köszönjük, Urunk, hogy te fel is támadtál. És megpecsételted ezzel azt az üzenetet, amit hoztál nekünk. És köszönjük, hogy ez a mi reménységünk a földi élet után. Urunk, valóban nyomorúságos lenne a mi életünk és hitünk, ha minden csak erre a földi életre szólna, csak ennyi lenne az élet, amit itt élünk, és hogy csak eddig tartana a hit, ameddig itt a földön vagyunk. Urunk, vezess bennünket győzedelmes hitre, hiszen te győzedelmes úr vagy, te harcos úr vagy, aki harcolsz a népedért, aki meglátod néped nyomorúságát Egyiptomban is, és azt mondtad, hogy le is szállsz, hogy kimensd őket elnyomóik kezéből. Urunk, köszönjük, hogy te most is így teszed, hogy te harcos úrként le is szállsz oda, ahol téged segítségül hívnak, és kimentesz bennünket mindazokból a elnyomó lelki hatalmak, és mindenféle nehéz helyzet markából, amiben úgy látjuk, hogy nem tudunk kijönni, és kilátástalan a helyzetünk. Urunk, mi hiszünk ebben, hogy te szabadító úr vagy. Ó, te, aki a halottakat életre tudod kelteni, mennyivel inkább tud segíteni mi nehéz helyzetünkben. Bocsásd meg, amikor még a mi imádságunkban is a hitetlenségünkről teszünk tanúbizonságot, akkor elcsüggedve panaszkodunk, és nem vesszük észre, hogy te nálad van minden erő és hatalom. És ami neked kedves ügy, azt te meg is tudod tenni, és meg is akarod cselekedni. Ezért dicsőítünk téged, atyánk. Köszönjük ennek a történetnek a tanúságát. Köszönjük, hogy csodálatosan vezetted Pált, és mindazt, ami vele történt, a te ügyed, és az ő javára fordítottad. Dicsérünk ezért téged. Köszönjük, hogy ez így lehet a mi életünkben is. Jézus, mutasd meg nekünk az utat. Te vagy az út, ahogy mondtad, az igazság és az élet. Mi téged akarunk követni. Ezért helyezzük a mi elhunyt szeretteink emlékét és lelkét a te irgalmas kezeidbe, vigasztald a gyászolóinkat, a feltámadás üzenetével. Ezért tesszük a te kezedbe betegeinket. Gyógyítsd meg őket, akiknek pedig menniük kell, azokat engedd meg, hogy megbékülve, az élettel telve mehessenek. Mert te többféleképpen tudsz menteni és szabadítani. Van, amikor így, hogy menni kell. Van, amikor úgy, hogy csodálatosan gyógyítasz. Ez a te nagy titkod, és dicsérünk ezért téged. És ezért imádkozunk Magyarországért is, és a magyar nép feltámadásáért is. Urunk, sok próba alatt vagyunk, ilyen ez az árvíz is. Imádkozunk, Urunk, hogy fékezd meg a vizek áradását, ne sodorjon el bennünket, zúgó vizek habja. Erősítsd meg, Urunk, te lelked lebegjen a Duna fölött és gátjai fölött. Óvd meg hazánkat a tragédiától. Könyörülj azokon, akik otthonukat vesztették el, vagy sok értéküket sodort el most minden. Segíts meg őket. Hadd lehessünk mi is segítség. Hadd tudjunk mi is valahogy kinyúlni radikális szeretettel. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik segítségül hívják a te nevedet, Urunk. Maradjanak meg az úton, maradjanak te benned, Jézus. Amen. És pedig fennállva mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Békesség és szeretet Isten népének, hittel együtt az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.